Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt az Ért egyszer egy olvasó podcast, Mészáros Márton és Neszlás Sándor irodalmi beszélgetős műsora. Én Neszlás Sándor vagyok.
Én pedig Mészáros Márton.
A mai jubileumi 9. adásunkban Szabó Magda az Ajtó című könyvéről fogunk beszélgetni, de mielőtt ebbe belekezdenénk, némi szolgálati közleményekkel kell kezdenünk. Elsősorban nagyon szépen köszönjük a sok visszajelzést, amit a Facebookon, Instagramon kapunk. Persze ez egy zárójeles megjegyzés volt, mert sokkal többet el tudnánk bírni és viselni. Úgyhogy mindenkit arra biztatunk, hogy osszák, lájkolják, kicsit becézgessék a podcastet, hogy minden több emberhez jusson el. Na jó, nem fogunk tovább kuncsorogni a lájkokért és a visszajelzésekért, viszont van még egy fontos bejelenteni valunk, hogy ezt a számot a Tempevölgy irodalmi folyóirat támogatja, úgyhogy köszönjük nekik a támogatást.
Így van.
No,
és
akkor
ott is elérhető lesz, úgy néz ki, ahonnan a Tempevölgy.
Ott is elérhető lesz.
Honlapjáról is letölthető lesz, vagy hallgatható lesz.
Akkor kezdjük is. Szabó Magda az Ajtó című regényével, de mielőtt elkezdenénk, ennél a regénynél nagyon jó, mert ebben a regényben nagyon sokszor szerepel azt, hogy ezt később megtudtam, később az is kiderült, később derült ki, miután beszéltem valakivel ez és ez, úgyhogy ebben az adásban nyugodtan lehet mondani, hogy majd erről később beszélünk. De mielőtt bármiről is elkezdeném beszélni, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy na, mi neked a viszonyod Szabó Magdához, milyen Szabó Magda olvasónak lenni, mi a te Szabó Magda olvasói történeted?
Hát képzeld el, hogy konkrétan ez a könyv, ez az egyik ilyen első élményem, már mint könyvformában, még nem is nagyon szerettem olvasni, de a polcunkon úgy volt, hogy volt egy tévé, és fölötte körbe ilyen rengeteg könyv, és valahogy kiszúrtam magamnak ezt a könyvet. De igazából nincs rá magyarázat, hogy miért. Ott álltak, hát ilyen fél méter hosszan ezek a Szabó Magdák, és valahogy ilyen ez a fehér és fekete betűkkel volt, nagyon, nagyon szép tipója volt a könyvnek. Igen, pontosan ez a kiadás volt nekünk is, talán Szép Irodalmi, vagy nem tudom.
Ne, ez magvetős.
Magvetős, aha. És hogy valahogy ez így feltűnt nekem, ez a könyv ott a sorban, mert hogy máshogy nézett ki, mint a többi Szabó Magda könyvek, és hogy nagyon foglalkoztatott, hogy mi a jó francról szólhat, mi az, hogy egy ajtóról szól, ez ilyen képtelenségnek tűnt, és igen, tehát hogy ezzel így számoltam ezzel a könyvvel, még mielőtt bármit tudtam volna Szabó Magnáról, vagy Szép Irodalomról, vagy egyáltalán. Tehát, hogy ez egy ilyen viszonylag korai élményem. A másik pedig, hogy én találkoztam egyszer Szabó Magnával, vagy legalábbis így rémlik. Az a furcsa, hogy a családomból senki nem emlékszik rá, tehát, hogy én ezt egy ilyen valós élményként tudom felidézni, mert ő volt talán a Tiszántúli Református Egyház kerületnek a talán a főjegyzője, és a nagyapám...
Főgondnoka, nem vagyok ilyen reformátusok.
Hát lehet, hogy a gondnoka is volt, igen. És a nagyapám pedig hasonló pozícióban volt a Duna mellékem, és hát ők tényleg jól ismerték egymást. És van egy ilyen élményem gyerekkoromból, hogy Szabó Magda jön látogatóba, és nekünk csöndbe kell maradni. És ilyen határozott érzéseim is vannak hozzá, hogy kifejezetten egy kellemetlen élmény, tehát hogy egy ilyen nagyon decens úrinőre emlékszem. De most az a furcsa, hogy ez senki a családból rajtam kívül fel nem tudja idézni, már azok közül, akik még élnek. Tehát, hogy ez egy, nem tudom, hogy a képzeletem játszott velem, vagy, tehát, hogy tehát ilyen van egy ilyen személyes emlékem, vagy élményem, de ne, őszintén most már így picit kétkedem, hogy ez valóban megtörtént-e. De most az anyukám volt nagy Szabó Magda rajongó, meg a nagymamám, és így valahogy így hosszú ideig úgy voltam vele, amikor már elkezdtem irodalommal foglalkozni, hogy hát ez valamilyen igényes lektűr, vagy valami ilyesmi, és akkor akkor egyszer elolvastam konkrétan ezt az Ajtó című regényt, és baromira tetszett. Tehát, hogy valahogy azt gondolom, hogy ez egy méltatlanul alulértékelt, nagyon-nagyon fontos szöveg, és maga, és aztán elkezdtem, jó sok Szabó Magdát olvastam, őszintén szólva, az Ajtóhoz fogható talán csak az Őz, de az összes többi is több, mint tisztességes. Tehát, hogy valahogy azt érzem a Szabó Magda kapcsán, hogy kevés az igazán kiemelkedő, az Ajtó szerintem az világirodalmi szinten is egy értékelhető dolog, vagy egy fontos dolog. Viszont nincsen egyszerűen gyenge szöveg. Tehát, hogy nincs olyan, amire azt mondod, hogy na ez aztán, ezt elkapkodta, vagy akármelyiket mondod, a Katalin utcát, a régi módi történetet, minden, még az Abigail is, tehát, hogy ezek mind nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól megcsinált, nagyon, most ez ilyen sértő, hogyha azt mondom, de hogy tisztességes iparos munka, de ezt a ilyen dicsérőleg mondom. Tehát egyszerűen van egy ilyen, azt érzi az ember, hogy van egy ilyen szakmabeli tudás, és hogy nem adja alább sosem. Tehát, hogy ott nem tudod azt mondani, mint hát mondjuk a Vámos Miklós szokták még ilyen igényes lektűrként emlegetni, ott azért vannak nagy lukrafutások, vagy nem tudom, itt nincsen. Tehát, hogy egyszerűen nagyon kiegyensúlyozott az egész életmű, és az Ajtó az meg kimagaslik belőle szerintem. Te hogy vagy? Hogy voltál ezzel?
Úgy látszik, hogy ebből a szempontból is nagyon sokban hasonlítunk. Nekem is meghatározó élmény ez a könyv, mégpedig gyerekkorom Emőd nagymamáméknál nyaralunk, és az én ott a hálószobában volt az én ágyam, a kis ágy, ilyen zöld kis kanapé, ilyen kis ágy, és afölött voltak könyvek, és ott volt, és nekem is egy ilyen élmény, hogy ezt így már el tudom olvasni, hogy az Ajtót, ezt könnyen el lehet olvasni. És hogy akkor ez így megvan, hogy Szabó Magda az, tehát hogy az ott van, az a nagymamám könyve, és hogy igen, az nagyon jó.
Az nagymama könyv, ez jó.
Igen, és hogy így, de közben meg így az van, hogy hát a Szabó Magda az egy jó író, de hát persze nem olvastam. Nem olvastam én is, csak viszonylag későn. Nálam is az Ajtó az, ami nagyon meghatározó. És tényleg, amit te mondasz, egyértelmű, hogy így olvasod, és így nem érted, hogy ez hogy lehet ennyire jól írni, és ennyire könnyedén, és ennyire lazán. Igen. Igen. Úgyhogy szóval nekem is ez ilyen meghatározó, hogy na, hát így nagymamám ezt olvassa, és hogy ott van. Viszont, hogyha már így a tipóra, meg így a kiadásra rátérünk, szerintem egy irodalmi kvízjátékban, amikor az lenne, hogy így tippelje meg a kedves olvasó, hogy mikor jelent meg ez a könyv, akkor így ezen mindenki elvérezne, mert ez a könyv 1987-ben jelent meg.
Igen.
Tehát igen. 87-et írunk, egy évvel vagyunk a Bevezetés a szép irodalom megjelenése után, egy évvel vagyunk az Emlékiratok könyve megjelenése után.
A por után.
Igen, és akkor... Tehát a Szabó Magdának megjelenik az Ajtója, amikor 87-es könyvét, amikor megjelenik a Eszterházi vagy a Csokonai Lilinek a 17 hattyúk. Tehát ez ugyanaz az év.
Igen.
És hogy ez nagyon, ez engem teljesen meglepett, és akkor itt föl is merül egy ilyen besorolásbeli kérdés, ami így szólna, hogy ugye minden adás előtt mi föl szoktuk írni, hogy ez most akkor ez újraolvasó, klasszikusok, vagy posztmodern kánon, de akkor ezt a szöveget most így hova pakoljuk, ha egyáltalán van értelme ezeknek a kategóriáknak.
Hát úgyhogy ezt hova szerintem raknád? Ez egy klasszikus, nem? Tehát, hogy posztmodernnek semmiképp nem nevezném, miközben nyilván idősz, vagy a korszak alapján valami hasonló kéne, de hogy olyan az látjuk, hogy azért nagyon sok köze ennek a prózának szerintem nincs ahhoz, amit az Esterházyék csináltak, vagy lehet, hogy ez egy felületes megállapítás, mert valahol mélyén meg azért lehet, hogy nagyon hasonló, de hogy igen, tehát hogy ez egy jó kérdés, nem tudom én sem, de én ezt egy klasszikusnak tartom, egy alulértékelt klasszikusnak, legalábbis Magyarországon, vagy a magyar kánon szempontjából. Tehát, hogy ez nem szokták úgy emlegetni ezt a regényt, mint ami mondjuk egy sorban volna a Nádassal.
Én is igazából elbizonytalanodtam, mert hogy amikor én megláttam, hogy ez 87-es könyv, akkor így egyszerűen azt hittem, hogy ez valami újra kiadás, és akkor így rosszul írták bele a copyrightot, és akkor most itt több helyen is megnéztem, és remélem, hogy nem tévedek, de hogy ez egy 87-es könyv.
Igen, én is úgy
és,
tudom.
És egyértelmű, hogy nyilván ez nem az lett, hogy a Szabó Magda válasza mondjuk így egy prózafordulatra, vagy valami, de közben, amiről meg hajlamosok vagyunk elfelejtkezni, hogy ha most így nagyon szorosan olvassuk ezt a szöveget, tehát hogy ebben azért olyan történet elbeszélési technika van,
igen,
és olyan mondathasználat, ami a egy nagyon klasszikus szövegnek a logikájától nagyon eltér. Tehát,
igen,
hogy én azt gondolnám, hogy közben meg, és lehet, hogy azt téveszt meg, hogy így korban, ez mondjuk így a, mikor játszódik, 50-es évek, tehát 50-es évektől 70-es évekig valahogy így, úgy játszódhat úgy időben, nem is lesz ez fontos, a
nem,
szöveg nem is mondja ki.
Picit, de igen.
Hát háború után, tehát a második háború után, mert ott azért ennek lesz fontossága, tehát semmilyen konkrét tény része nincsen, tehát nem fontos a szöveg szempontjából, hogy ez mikor is játszódik, Budapesten játszódik,
igen,
valamikor
igen,
a második világháború után.
Igen,
viszont
igen, igen.
Tehát,
szerintem azt téveszt meg minket, hogy a nagymamáinknak is tetszett. Tehát, hogy nem tudom, hogy érted-e, amit mondok. Tehát, hogy az zavar meg minket ebben a besorolásban, hogy ezt az anyukám is olvasta, meg a nagymamám is olvasta, és az Eszterházy Pétert meg nem olvasta az anyukám, és hogy ezért automatikusan kikerül abból a kalapból, ami a posztmodern klasszikusok. Na most nyilván, hogy persze, hogy én is értem, hogy ez azért poétikailag egy teljesen más világ, de azért bizonyos elemeiben, és akkor majd erre kitérünk szerintem részletesen, azért ez egyáltalán nem annyira egyszerűen egy hagyományos regény, egy ilyen lineáris, és hát lineárisnak meg semmiképp se lehet mondani, tehát össze-vissza ugrálunk az időben, csomó olyan jellemzője, ugye itt elég nagy szerepe van az emlékezésnek, jó, van egy ilyen, van, ugye ez a titok, ami átlengi az egészet, az ugye inkább egy ilyen, most szakmai szóval egy ilyen klasszikus modern, vagy esztéta modern megoldás, de hogy ez azért egyáltalán nem annyira egy nyilvánvalóan egy hagyományos regénynyelv, mint amennyire szeretjük azt gondolni, hogy a Szabó Magda az egy ilyen konzervatív, mármint a írás technikailag egy ilyen konzervatív szövegvilág volna.
Akkor mégis mondhatjuk, hogy ez egy posztmodern szöveg.
Hát én azért nem mondanám, de értem a dilemmádat, vagy jogos a dilemmád, igen. Tehát, hogy
akkor lehet, hogy ez a posztmodern klasszikusok.
Lehet, hogy a posztmodern, mint fogalom önmagában egy nem nagyon jó semmire magunkra szól.
Oké, okay, és pont erről van szó, és hogy most oké, okay, most hogy ez posztmodern, vagy nem posztmodern, mert tényleg nagyon olvashatja magát ez a szöveg. Kicsit akkor beszéljünk is, amennyit lehet, próbáljunk akkor most gondolni azokra a hallgatókra, akik még nem olvasták az Ajtó című szöveget, vagy olvasták, csak már nem emlékeznek rám. Úgyhogy hát nagyon röviden ez arra szól, hogy ez a könyv, hogy van egy elbeszélünk, aki történetesen író, és mondjuk nagyon érdekes módon Magduskának is szólítják egy bizonyos esetben.
Azt hiszem, tehát egyszer az egész szövegben.
Egyszer az egész szövegben, azért az ott van egy fontos jelenetben. Tehát van egy írónő, aki a férjével él egy budai villalakásban, és egy
aki
bejárónő.
Szintén író.
Aki szintén író, és hogy keresnek egy bejáró nőt, aki segít nekik tehát, hogy a mindennapi életben. És egy volt osztálytárs ajánlására a környék egyik szomszédos villájának gondnokát ajánlják, egy Emerenc nevű idősebb nőt, akit őt fölvesznek. Tehát, hogy így, hogyha így nagyon röviden akarnánk összefoglalni, akkor lesz egy közel 20 évig lesz egy ilyen bejárónőjük, vagy ilyen házvezetőnő, vagy besegítőnő. Tehát ez az egyik olvasat. A másik olvasat pedig az, hogy ez az Emerenc nevű nő, miután látogatást tesz ezeknél az elbeszélőjüknél, úgy dönt, hogy kegyet gyakorol, és fölveszi őket a nagyon limitált és szűk klientúrájába, és hogy így, mint egy kegyet szolgáltat, hogy ő most hajlandó egyáltalán őket befogadni. És az ő történetük ez a szöveg, mert nem csak az emerencről szól, mert lényegében minden róla szól, de az én olvasatomban ez azért az elbeszélőnek és ennek az emerencnek a hát a nagyon összetett és nagyon bonyolult, nagyon váltakozó és viharos kapcsolatának a története. És ezt
Így
csak
van.
azért mondom így, mert nem akarok olyan részleteket elmondani, amelyek ugye most, hogyha valaki még nem olvasta, akkor így nem szeretnénk olyan dolgokat elárulni, ami az olvasás izgalmát elrejteni előlünk. De ezt azt is lehet mondani, hogy én most viszonylag régebben olvastam, most újra, ahogy újraolvastam, tehát így nagyjából emlékszel, hogy mi van, hiába tudod, hogy most mi lesz a vége. Egyszerűen ez a tudás nem az a típusú tudás lesz, mint egy kriminél, hogy egyszerűen teljesen kiüti az olvasás élményt, mert újra felfedezed a szöveget. Na, szóval röviden erről szól ez a szöveg,
Igen.
és akkor egy kicsit az előbb említetted, hogy vagy ezt szerinted meg ki kell egészíteni valamivel, hogy így.
Hát én egy dologgal egészíteném ki már, hogyha itt egy ilyen összefoglalót adunk, hogy ez valahogy ez a két nagyon-nagyon különböző sorsú, műveltségű és ízlésű embernek a szeretet kapcsolatáról szól. Tehát, hogy valahogy arról szól mindenek előtt nekem most, 2021-ben, hogy ezek mégiscsak tudják szeretni egymást, annak ellenére, hogy láthatólag semmi közük nincsen egymáshoz. Tehát, hogy amikor legelőször elemeztem ezt a szöveget, akkor egyértelműen úgy elemeztem, hogy hogy valahogy ez a megbékíthetetlen idegenség van köztük. És akkor, hogy valahogy arról szól ez a szöveg, hogy mennyire idegenek ezek az emberek egymásnak. És aki a könyvemet lektorálta, az ő, Hansági Ágnes, itt gyakran szoktuk emlegetni, ő biggyeztette ezt hozzá, hogy egy ilyen megjegyzésben, hogy na de hát ezek mégiscsak szeretik egymást. Tehát, hogy és aztán én ilyen hevesen ellenálltam, hogy nem, ez nem erről szól, vagy hogy ez nem fontos, vagy hogy itt inkább az idegenségük a fontos, de aztán most, ahogy újraolvastam, most arra jutottam, hogy igaza volt. Tehát ha valami miatt nagyon izgalmas, hogy ez hogy zajlik egy ilyen szeretett kapcsolat ilyen emberek között. És igen, ez egy most jobban tetszik ez az olvasat. És hogyha végignézzük az egész regénynek, majdnem az összes jelenet valahogy ennek az idegenségnek és a szeretetnek a kettőssége. Furcsa módon, nem? Tehát, hogy
Igen, én azzal egészíteném ki, hogy egy kapcsolaton belüli hierarchiának a sokszor nagyon keserves konstatálása, sokszor nagyon, amikor az ember rádöbben arra, hogy bizonyos kapcsolatokban mennyire kiszolgáltatott a másiknak. És szerintem ez a
igen.
szöveg folyamatosan
Igen.
erre emlékeztet minket, hogy bizonyos kapcsolatokban mennyire tehetetlenek vagyunk. És jó, hogy mondod ezt a kapcsolatot, mert szerintem is ez nagyon fontos lesz, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz ezek a szereplők. De ahhoz, hogy ezt egy kicsit még jobban körbejárjuk, akkor egy kicsit beszéljünk, hogy milyen szereplők, vagy kik vannak ebben a szövegben.
Igen.
Szerintem kezdjük először az elbeszélővel,
Igen,
mert
igen.
ő első olvasatra, vagy elsőre úgy tűnik, mintha ő nagyon a háttérbe húzódna, és hogy ő gyakorlatilag alig szerepelne, mert ugye itt nem ő a címszereplő. Viszont egy nagyon érdekes karakter. Na, mit tudunk róla?
Hát
Neked mi a...
ugye azért is nagyon fontos, mert ugye az egész beszéd szituáció, vagy a regénynek a szituációja hát ilyen teológiailag is, meg szerintem elméletileg is nagyon, nagyon érdekes. Ugye azzal kezdődik, hogy rémálmai vannak mindig, és ez a rémálom, ez arról szól, hogy betege van otthon, nem tudja kinyitni és jönnek a mentők, és ő nem tudja kinyitni az ajtót. Tehát ez az alapszituáció, és akkor már rögtön az elején egy ilyen prolepszisként tulajdonképpen elmondja, hogy az életében volt egy másik ilyen esemény, ami meg fordítva volt tulajdonképpen, na most ez már tényleg spoiler lenne, amikor meg kinyitott egy ajtót, amit nem kellett volna, tehát mondhatjuk így. Tehát, hogy valahogy ez a, igen, ez az ajtó, mint egy ilyen, hát nem is tudom micsoda, végig megjelenik a szövegben, és akkor utána egy ilyen furcsa fordulattal él, mármint ez az elbeszélés, azt mondja, hogy az én vallásom az nem ismeri a gyónást, mert mi a pap szájához gyónunk, ugye, hogy református, ez ugye kiderül, és hogy ez a szöveg, ez mégiscsak valahogy olyan, mintha egy gyónás lenne. Tehát, hogy ez a gyónás helyett van tulajdonképpen ez a szöveg. Hogy és akkor ezen gondolkodtam, hogy ugye, hát nem csak én, hanem sokan, hogy ugye a gyónás, mint hát beszédaktus, az abban különleges, tehát többek közt, hogy ugye nincs, a gyónás az egy olyan életszituáció, vagy beszéd aktus, amikor nem áll érdekedbe, hogy hazudjál. Tehát, hogy hülyeség a gyónásba hazudni, tehát, hogy értelmetlen hazudni. Tehát, igen, hogy ez valahogy, sőt, minél őszintébb vagy, ugye annál jobb, de hát nem tudom, én ugye református vagyok, de hogy valahogy így képzeli az ember, hogy a gyónásban nincs értelme a hazugságnak. Tehát, hogy ez valahogy egy ilyen nagyon őszinte kitárulkozás. Na most ezt csak azért mondom, hogy ez azért végig ott van a szövegben, hogy ez az elbeszélő, ez egyrészt ugye megfigyeli az emerencet, tehát hogy az az egyik legfontosabb tétje a szövegnek, hogy bemutassa nekünk ezt az embert. A másik része viszont az, hogy gyónjon, hogy a saját bűneit, vagy a saját érzéseit is megfogalmazza, és hogy ez a kettősség, ez amúgy végig megvan a szövegben, tehát hogy hiper őszinte magához ez az elbeszélő, legalábbis ugye a szövegnek a konstrukciójában, vagy hogy ebben a kvázi gyónás szituációban, abszolút, ugye ezt mindenképpen igen. Így olvassuk, és ezért nagyon-nagyon aprólékosan beszámol mindig a saját érzelmeiről. Tehát, hogy ezért nagyon-nagyon sok mindent megtudunk róla. Hát igen, nehéz így külön választani, hogy általában persze csak azokat az érzéseit tudjuk meg, ami ehhez a sztorihoz kapcsolódik. Tehát, hogy vagy az emerenchez, vagy az emerenc egyes bizarr és furcsa cselekedeteivel kapcsolatos érzéseit, másrészt meg, ami hát tulajdonképpen a nagy történetet is befolyásolja, amikor ugye megy a diátadóra, és hogy miket érez közben, és akkor egy picit megtudunk arról is, hogy a férjével milyen viszonya van, de ez egy ilyen abszolút egy ilyen mellékszál, de hogy nagyon őszintén beszél a saját motivációiról. De most ami az érdekes lesz ez ügyben, hogy ugye a Na hát most nem akarom nagyon lelőni, mert hogy végül is egy ilyen anya szerep bekerül az emerenc, egy ilyen furcsa anya szerepbe az ő számára. Tehát, hogy mondjuk az is kiderül, hogy ő ugye elvesztette az édesanyját, hogy vidékről került föl Budapestre, meg tudjuk róla, hogy író, hogy gondot jelent neki az írás, meg tudjuk, hogy tulajdonképpen van egy ilyen szál is, hogy a háztartásnak a gondja és egy alkotó embernek az élete, az hogyan egyeztethető össze, tehát hogy egy csomó ilyen apró információ vagy morzsa jelenik meg a szövegben. És hát ami szerintem az ilyen alaptulajdonsága, az egy ilyen, most rossz szóval, egy ilyen protestáns etika, vagy nem is tudom, tehát hogy ő egy ilyen erkölcsös, hogy igyekszik következetes lenni, hogy igyekszik meghúzni a saját életének a határait, és hogy közben igyekszik egy ilyen kreatív alkotó életet is élni. Nekem nagyon szimpatikus szereplőnek tűnik föl így ebből a szövegből.
Nekem is szimpatikus, és talán ott csatlakoznék, hogy lehet, hogy ezt így külön nem mondtuk, tehát ez a házvezető nő, vagy ez a besegítő, őt Emerencnek hívják, ő fog ott szolgálni náluk, vagy inkább ők szolgálják Emerencet, tehát nagyon érdekes viszony az ő munkakapcsolatuk. És ez a szövegben végig tematizálva van, hogy az emerenc a gyakorlatias ember, aki az utcát csepri, a havat csepri, ő ellát mindent, gyakorlatilag gyakorlatilag rajta keresztül működik az a kis mikroközösség, és Emerencnek az fő értékrendje a munka, a cselekvés. Igen. És az írás az számára az valami, hát ez ilyen, hát ez nem igazi munka. Tehát ez a kvázi, ez a, ott pötyögteti a gépet, és magát ezt az írógépet ugyan néha leleüti ez az elbeszélő, de ez lényegében nem fizikai munka.
Igen.
És azt kell mondani, hogy említetted ezt a protestáns etikát, ezt a kíméletlen őszintességet, ami nagyon érdekes, hogy az Emerenc is ugyanez,
igen,
de ő ki is mondja ezt a kíméletlen dolgokat, és nagyon dura dolgokat vág az emberhez, és az a legkegyetlenebb benne, hogy ezt az elbeszélő többször is reagál rá, hogy ezt és ezt mondta nekem Emerenc, mondjuk például, amikor elmegy a templomba ünnepnapon, és akkor hát, gúnyolódik rajta az Emerenc, bántani akarja az Emerenc ezt az elbeszélőt, de az elbeszélőnek konstatálnia kell, hogy mégiscsak igaza van. A maga módján az Emerencnek igaza tud lenni bizonyos helyzetekben, és nagyon érdekesen működik ez az Emerenc. Amúgy, ha másfelől nézzük, általában ugye az szokott lenni, hogy ilyen anya-lánya viszony, vagy családon belüli erőszak, családon belüli elnyomás, tehát alapvetően az Emerenc egy ilyen iszonyatosan ilyen elnyomó személyiség. Tehát, hogy nagyon sokszor úgy működik, mint hogyha egy sokszor az volt az érzésem, hogy ő gyakorlatilag Istennek a megtestesítője a szövegben, és tényleg úgy viselkedik, kiszámíthatatlan.
Ő nincsenek, agresszor.
Egy agresszor, nincsenek logikus és végigkövethető motivációi, és az az érdekes, hogy egyszer iszonyatosan kegyetlenül bánik valakivel, másfelől meg nagyon meg tudja szeretni, és olyan szinten, hogy gyakorlatilag, itt említettük, hogy ez valamilyen viszony, az ő anyalánya viszony, de ezt lehet hívni egy szeretői viszonynak, egy szerelem viszonynak, és hogy gyakorlatilag ez a két ember szerelmes egymásba, és ez a se veled, se nélküled kapcsolat, és nyilván itt nem a testiséget kell érteni, hanem így az érzelmi kiszolgáltatottságot.
És hát ugye az Emerencnek a szeretetében sincsen sok köszönet. Tehát, hogy azt
igen.
Ugye ő az a fajta, aki akkor is segít, hogyha éppen semmi szükség nincs rá, aki mindig jobban tudja. Tehát, hogy valahogy egy ilyen kontrollmániája van, vagy egy ilyen irányításmániája van, nem? Tehát, hogy ő akkor érkezik takarítani, amikor ő akar. Tehát, hogy eleve ugye van ez a hierarchikus viszony, ugye a megbízó és a bejáró.
Ez teljesen, ez nincs.
Ez abban az első pillanatban fölfordul, ugye, hogy majd ő eldönti, hogy és akkor ő kér referenciákat a házaspárról, hogy oda menjen. Tehát az egész valahogy így meg van fordítva, és akkor igen, tehát, hogy éjjel jár, meg nem izgatja, teljesen rendszertelenül, hogyha van kedve, megy, hogyha leesik a hó, akkor nem megy, de közben meg mégiscsak nagyon, nagyon, tehát, hogy ez kiderül, aztán ugye van egy ilyen jelenet, amikor hosszú ideig nem megy hozzájuk, akkor kiderül, hogy összeomlik a háztartás, tehát, hogy valahogy a saját maga módján ő gondoskodik ezekről az emberekről, de azt ő szabja meg ennek a határait. Egy picit a Szabó Lőrincnek a Semmiért egészen ennek a vége jutott eszembe, hogy majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságon megbocsásd, ugye? Hogy,
igen,
hogy én pontosan tudom, hogy mi a jó nektek. Én majd megmondom, hogy mi. Ugye ismerjük ezt az embertípus, nem? Aki akkor is segíteni akar, amikor, vagy ő majd tudja, hogy nekünk mi a jó.
És akkor itt lehet akkor még egy szereplőt behozni, aki, vagy ami egy kutya lesz, mert azért jó ez a Viola nevű kiskutya, akit egy karácsonyi éjjel, vagy éjszaka, vagy este találnak, az elbeszélők, amikor mennek haza, hóba bele van ásva egy kutya, és hát nagyon nem tudják otthagyni, keservesen sír, és hát lesz egy kiskutyájuk. És az Emerenc, amikor meglátja ezt a kiskutyát, hát egyszerűen így megőrül érte abban a szent pillanatban. Igen. És érdekes módon ez a kutya, ez az elbeszélőjéknél lesz, tehát az ő kutyájuk lesz, de közben nem az övék, hanem az Emerenc fogja gondozni, és az Emerenc többször is említi a szöveg, hogy valamilyen telepatikus úton, vagy valamilyen, mint egy kuruzsló asszony, vagy inkább, mint egy boszorkány, vagy valamilyen ilyen mágus, így befolyásolni tudja a kutyát.
De az állatokat általában.
És az állatokat állatában, az fontos lesz, és hogy ez a Viola, az a Viola nevű kutya, ez egy pontosan jó ilyen lakmuszpapírja lesz ennek a,
így
ennek
van.
A kapcsolatnak, hogy hogyan lehet, egyfelől egy ilyen teljesen abszurd helyzet lesz, tehát hogy az elbeszélő, mint a saját gyereke lenne a Viola, ez a kiskutya, és amikor az Emerenc például elviszi sétálni, akkor, tehát hogyha amikor az elbeszélőnek kell elvinni sétálni ezt a Viola nevű kutyát, akkor a kutya az húzza, rángatja, és csak az ő általa meghatározott helyekre megy el, és addig nem nyugszik, amíg meg nem találja Emerencet a környéken, és akkor Emerenc meg egy ilyen, tényleg mint egy zsarnok, így leszidja a kutyát, hogy hát mit rosszalkodsz, most nincs itt az ideje, hogy mi most találkozzunk.
Meg hát és... képtelenül viselkedik vele, hát valamikor leitatja sörrel, akkor utána összeveri, akkor utána, tehát hogy az egész egy ilyen felfoghatatlan, hogy milyen viszonya van, és amúgy az is egy ilyen tök, nem tudom, hogy emlékszel-e erre a jelenetre, amikor berúgatja sörrel, és akkor valami ilyesmit mond a szöveg, hogy de már most ezt nem tudom, hogy ez hogy is van, hogy talán az emerencet idézi ilyen szabad függő beszédben, hogy beszél a kutyához, és hogy mert senki nem tudhatja, hogy nekem mikor van a születésnapom, és ez a születésnapi ebéd volt a kutyával amúgy.
Igen, tehát,
hogy,
igen,
és ez egy
igen.
Ilyen egészen bizarr jelenet, és még azt is elmondja az Emerenc, hogy azért nem tudhatja, mert senkinek nem mondtam meg. Tehát, hogy egy ilyen nagyon furcsa, ellentmondásos figura ez, de még egy pillanatra arra visszacsatolnék, amit mondtál, hogy igen, tehát, hogy ez furcsa módon ők így egy ilyen család, amiben az Emerenc a nagymama, az írónő az anyuka, és a kutya a gyerek, és ugye az, amikor a nagymama kisajátítja igazából az unokát, ez történik, és amúgy nem tudom, hogy arra emlékszel-e, az is szintén egy ilyen nagyon bizarr jelenet, hogy felöltözteti a kutyát anyák napjára az Emerenc, fölvirágozza a nyakörvét, és minden anyák napján oda megy, mennek és felköszöntik az írónőt,
igen,
mint
igen,
anyát.
Igen,
és hogy ezt mondja a szöveg, a Szobotka, nincs kimondva, hogy a Szabotka, tehát hogy
az elbeszélő férje.
A férje, az nem bírja elviselni, annyira bizarr az egész jelenet, hogy inkább elmegy otthonról, vagy nem is tudom.
De az, hogy inkább nem is fekszik le, akkor és akkor inkább kint alszik ott a
fel. Ja, igen, akkor igen, így, igen, na. Igen. Na, de hogy ez is ezt mutatja, ugye, hogy az Emerencnek nem lehet megmondani, hogy ezt ne csinálja. Tehát, hogy az van, hogy olyan mértékben tolakszik bele az életükbe, hogy aztán ugye ez egy ponton egészen kenyértörésig megy. Tehát ugye, hát az is...
Beszélni
az is
fogunk egy... arról, majd beszélünk jó, arról, azt okay. Így kiírtam magamnak. Én még egy dologra reagálnék, hogy amit azért érdemes elárulnunk, hogy az Emerencnek azért mindemellett a bizarr kisugárzása mellett azért vannak rigolyái is, amelyek így fölmerül az emberben, hogy ez tényleg ez ilyen pszichopata,
vagy
ilyen,
egyáltalán.
Hogy egy normális, és ez folyamatosan játszik ezzel a szöveg, hogy egyik pillanatban azt gondolod, hogy hát ez totálisan őrült, mert hogy miért, milyen dolgai vannak, hogy például az ő lakásába ő nem mehet be senki. És erre különféle magyarázatok igen. Vannak, most ezeket nem akarjuk, szerintem ne is kezdjük elsorolni, de annyit kell tudnunk, hogy a Viola kutya, ő bemehet például, és ezért lesz nagyon kiemelt fontos szerepe az Emerenc életében a kutyának.
Meg a rendőr.
Meg a rendőr alezredes, aki annak idején igazolta, hogy Emerenc nem valami dolgokat rejteget ott magában, hanem hogy tehát az Emerenc az hiába próbálják ott a lakók a környéken feljelentgetni, ő gyakorlatilag a általa nagyon kedvelt alezredes miatt védett személyé válik. És mindenki elfogadja az ő környezetében, van ez a Józsi öcsémnek a fia, aki így a egyetlen élő családtag, aki ott él Budapesten, ők mind-mind elfogadják, a barátnő is mind-mind elfogadják, hogy tehát Emerenchez bemenni nem lehet ott az előtérben, ott nagyon kedvesen és jól fogadja őket, és tehát az Emerenchez így lehet vele együtt lenni, mondjad.
De hogy nem is elfogadják, hanem beletörődnek, vagy rákényszeríti. Tehát, hogy az van igazából szerintem az Emerence, hogy ő egyszerűen győzedelmeskedik. Tehát, hogy ő mindig így, minden ilyen viszonyt az valahogy harcnak tekint, és ő ezt a harcot meg akarja nyerni. Ő egyszerűen nem veszíthet. És ezt az agressziója, az, hogy nem törődik más érzéseivel, az, hogy mindenkinek az összes titkát kilesi. Ugye van egy ilyen jelenet, hogy ugye azt mondja hivatalosan, hogy ő nem nyúl a személyes holmiukhoz, de mindenről mindent tud, hogy mi hol van. Tehát, hogy egy ilyen nagyon kettős, ugye ő magáról semmit nem árul el, még az sem, hogy mikor van a születésnapja, hogy mi van a házában, hogy a legkisebb, vagy alig van olyan információ, amit megoszt magáról, de másokról meg mindent tudni akar. Másokról, tehát hogy van ez a furcsa irányítás mániája. És akkor még egyet mondok ehhez, hogy ugye ez a születésnapos, hogy nem mondja el senkinek, de azért meg van sértődve, hogy senki nem köszönti föl a születésnapján, hogy ő neki egyedül kell ünnepelnie. Tehát, hogy valószínű, mondjuk pszichológiailag elég könnyű ezt belátni, ezt a játszmát, ugye a gyerekek szokták így büntetni amúgy a szüleiket, hogy jó, akkor nem eszem semmit. És ugye ez az, tehát,
Igen.
ugye, és akkor ugye ezzel szemben nincsen semmilyen eszközött, tehát hogy ez egy ilyen ultima ráció, vagy tehát hogy ez egy ilyen végső érv, ezzel most mit tudsz csinálni? Tehát hogyha szereted a másikat, akkor nem akarod, hogy neki rossz legyen, de hogyha ő azzal büntet téged, hogy magának rosszat okoz, akkor ezt a játsz, ebben tehetetlen vagy. Tehát, hogy erre
Abszolút, abszolút.
nincsenek mintáink, vagy nincsenek kommunikációs mintáink, meg semmi. Tehát, hogy ő egy ilyen vérprofi manipulátor.
Vérprofi manipulátor, olyannyira, hogy azt említetted is, hogy nem árul el semmit magáról, viszont azért időnként nagyon sok mindent el is árul magáról, és ugyanígy azért az elbeszélő is kap itt egy fekete pontot, mert az elbeszélő is folyamatosan manipulál minket, tehát mindig, amikor megemlít dolgokat, akkor így ilyen félmondatokat odad nekünk,
Ne igaz, jó,
és akkor
ez
utána
jogos.
meg, de aztán meg ilyen nagyon apróságok folyamatosan mindig újra és újra kiderülnek, és egyre többet tudunk meg az Emerenc életéről. Most
Hát mert
itt,
ez a regénynek a főszervező eleme, nem?
és
Tehát,
ez egy nagyon
hogy
érdekes dolog,
tulajdonképpen
hogy
együtt a Magdával föltárjuk ennek a sztorinak, vagy ennek az Emerenc rejtett sztoriát.
pontosan, és hogy az Emerenc, ahogy titkolódzik, ahogy csak nagyon kevés információt árul el magáról, ugyanígy működik a szöveg is. Hogy ebben meg ilyen
Ez
nagyon-nagyon hasonlat.
egy nagyon-nagyon-nagyon szép megfigyelés, szerintem ebbe
Említenék itt
igazad van.
egy jelenetet, és itt fel is olvasnék egy kicsit, és ez szerintem így a narrációról, meg egyáltalán, hogy hogyan működik ez a szöveg. Itt most lesz egy apró jelenet, egy lomtalanításos jelenet, ez a lomtalanítás című részben van. Itt ebből egy részletet föl fogok olvasni, és akkor majd utána majd erről fogunk tudni beszélni, mert ez jól mutatja, hogy szerintem, hogy működik a szöveg. Azt mondja, hogy egyszer lomtalanítás volt a kerületben. Sorra járta az utcákat, és felszedett minden érdekes vagy szokatlan rendeltetésű holmit, megmosta, rendbehozta és belopta az otthonunkba. Még nem volt az országban nosztalgia hullám, mikor már biztos kézzel begyűjtötte, ami később értéknek minősült. Egy reggel ott találtam a könyvesszobában egy sérült keretű, de utóbb értékesnek bizonyuló festményt, egy fél pár lak csizmát, egy gajakon kapaszkodó kitömött solymot, hercegi koronás vízforralót, és egy valamikori színésznő festékes dobozát, annak vastag illatára ébredtünk aznap. Válságos napkezdet volt. Viola üvöltött, a gyűjtögető körutat nyilván megtette a rendszer, végigszagolt mindent, aztán hazaérve becsukták anyám szobájába, ne zavarjon, míg előkészítik, megtisztogatják és elhelyezik a meglepetésnek szánt kollekciót. Amibe egy kerti törpe is beletartozott, egy kissé csorbult barna kutyaszoborral együtt. És akkor itt van egy félmondat, hogy egy kissé csorbult barna kutyaszoborral együtt, És ez a kissé csorbult barna kutyaszobor végül elvezet egy konfliktusig, mégpedig abban, hogy ez az elbeszélő ez azt gondolja, hogy azért ez már mégiscsak sok, a férje azt totálisan kiakadt, hogy minden szírszart odavisznek, és akkor ez az elbeszélő elkezdi megsemmisíteni ezeket a dolgokat, mindent elpakol, ne is lehessen látni, és akkor visszajön Emerenc, és akkor kérdezi, hogy hol van a kutya. És akkor mondja, hogy hát eldugta. És akkor itt folytatnám tovább, mert ez itt megint érdekes lesz, hogy mit reagál erre. Emerencet főleg azt foglalkoztatta, hol állítottam fel a szép kis kutyát. Mondtam neki, eldugtam szem elől, mert nézhetetlen. Akkor felháborodott, megállt az íróasztal túlsó felé, és az arcomba kiabált. Hát ennyit sem mer a maga kedvére tenni, ilyen rabszolga lett. Mert a gazda nem kedveli az állatot, már a szobra sem állhat, az se kell. Mivel szebb az a ronda kagyló, amit ott tart a szekreter tetején, és nem reste benne meghívót meg névegyet gyűjteni. Kutya nem, kagyló igen? Vigye el a szemem elől, mert egyszer szétverem, utálom még megfogni is, és akkor most egy kicsit kihagyok, és akkor erre azt reagálja az elbeszélő, hogy Emerenc, szóltam szokatlanul komolyan. Legyen szíves visszavinni a kis szobrot az utcára. Vagy ha szánja kidobni, tegye ahová raktam, el a szem elől. Vásárjáró, annak is csorba, ízléstelen, nem maradhat a lakásban. Nem csak a gazda nem tűri el, nem kell nekem sem. Ez nem műtágy, ez gics. Világító kék pillantása rám fordult. Először láttam benne érdeklődés, vonzalom, figyelem helyett leplezetlen megvetést. Mi az a gics? Kérdezte. Mit jelent a szó? Magyarázza el. Törtem a fejemet, hogy magyarázzam meg neki, mi bűne az ártatlan, de rossz arányjal felépített testű vásári kutyának. Gics az, ami valahol nem igaz, amit csak úgy kitaláltak az emberek felszínes, igénytelen öröme szolgálatára. Gics, ami áll, hamis, ami pótlék.
Igen. És akkor itt elkezdi magyarázni utána az Emerenc, hogy de hát miért hazug, amikor ennek van lába meg minden, közben meg maguknak van egy oroszlán feje, aminek még csak nyaka sincsen, és az összes ott veri vele az asztalt, mint a hülyék, mondja a szöveg. Az nagyon jó.
És akkor itt ezután folytatódik a szöveg, és akkor ez olyannyira kenyértörésre viszi a dolgot kettők között, hogy az Emerenc megüzeni a Józsi öcsém fiával, hogy akkor ő most már nem fog náluk többet szolgálni. Igen. És akkor erre az elbeszélőnek a férje, akit gazdának hív következetesen az Emerenc,
igen.
Azt mondja, hogy jó, hát akkor majd lesz másik, lesz valaki, és akkor, hát akkor nem viszi el a Violát sétálni, és hát a Violát sétálni, vinni, az mindig egy ilyen kínszenvedés, ez többször is leírja a szöveg.
Igen, ők
és
alkalmatlanok hát erre.
És ők nem csak erre alkalmatlanok, hanem mindenre alkalmatlanok, igen. Nagyon gyorsan kiderül, és akkor ennek az lesz a vége, hogy az Emerenchez el kell járulnia, és
kalosszát
lényegében...
kell járnia.
Igen, és akkor még itt egy utolsó jelenetet felolvasnék. Ez az elbeszélő elmegy az Emerenchez, és akkor azt mondja, hogy ezt kérdezi Emerenc, hogy jött bocsánatot kérni? Kérdezte minden indulat nélkül. Ez megint sok volt. Nagyon gondosan kellett fogalmazni, hogy megmaradhassunk a józan határok között mind a ketten. Nem. Más az ízlésünk, de ezen nem múlik semmi, és megbántani sem akartuk. Ha kívánja, a Gibbs kutya ott marad a lakásban. Nem boldogulunk maga nélkül. Visszajön? Befogadják a Gibbs kutyát? Nem konfidens volt a hangja, államférfi jelez így feltételt.
Így van.
Befeleltem.
Győzni akar.
Hová kerül? Ahová akarja. Akár a gazdához? Megmondtam, ahová akarja. És akkor itt bocsánatot kér, és akkor utána megint lesz egy ilyen emerenci fordulat. Ezt már nem akarom elárulni.
De hát ezt áruljuk el.
Ne áruljuk el, mert akkor az olvasók majd
ő győzni, oké, akkor maradjon az, hogy ő győzni akar. Tehát, hogy ő pont szarik a gipszkutyára. Ő egyszerűen csak meg akarja nyerni ezt a meccset, mint ahogy mindig ezt csinálja. Tehát ő egyszerűen azt nem bírja elviselni, hogy ne ő irányítson. És akkor azért, hogyha ezt megnézzük, itt ugye ez a jelenet, amit felolvast, ez sokrétű. Ugye egyrészt az van, hogy van egy kulturális idegenség a kettő között. Van a kerti törpe, az egyszerűen ebben a kulturális regiszterben nem értelmezhető viccként sem, nem? Tehát, hogy ez olyan szinten idegen kulturálisan, amit nem tudsz integrálni, tehát nem lehet vele semmi. A gipszkutya az olyan ócska, hogy azzal nem lehet mit kezdeni. De most jön valaki, aki azt mondja magáról, hogy ő ezt szépnek tartja. Mit csinálsz vele? Megbántod? Mondod neki, hogy nem ez ócska. Mivel, hogy viszont az Emerenc az gátlástalanul elkezdi átrendezni a lakásukat.
Igen,
kénytelen
igen.
Azt mondani, muszáj egyszerűen határt szabni ennek a dolognak. Amin aztán az Emerenc persze megsértődhet. És akkor lejátszhatja ezt a meccsét. Ez az egyik. Viszont van ennek egy folytatása. Ugye a Józsi öcsém fia, az elmondja, hogy valójában nem arról van szó, hogy az Emerencnek ne volna ízlése, hanem azt mondja, hogy egyszerűen gyereknek tekinti az írót meg az írónőt, és azért kapta ezt a ízét, mert a gyereknek azért kapta a kutyát, mert a gyerekeknek ilyen ajándékok járnak. Nem tudom, hogy világos-e.
Ezt azzal egészíteném ki, hogy ezt még úgy is lehet olvasni, hogy az Emerenc a gyerek, aki gyerekként gondolja azt, hogy ez milyen jó ajándék lehet ezeknek az embereknek.
Igen, ugye a gyerekek szokták ezt, hogy olyan ajándékot adnak neked, aminek ők örülnének. Így is lehet érteni, meg úgy is, hogy egyszerűen azt gondolja, hogy ők gyerekek, és majd örülni fognak neki. És akkor mondja, hogy a csizmát is ezért vette, hogy hát biztos egy csizmának azért már csak örül a gazda is. Tehát mint egy kisgyerek, aki örül egy csizmának sarkantyúval.
És akkor arról kiderül, hogy az a sarkantyú az egy értékes valami
pontosan,
drága kő
pontosan,
van benne.
Pontosan. Tehát, amit meg hogy a festményről is kiderül amúgy, hogy tök értékes. Tehát, hogy igazából kiderül, hogy az Emerencnek iszonyú jó az ízlése, csak ő a saját szabályai szerint játszik, hogyha ő gyereknek tartja a házaspárt, akkor ő gyerekként fogja őket kezelni. Azzal nem törődik, hogy ez mennyire sértő. Ő jót akar, mert hogy ő szerinte ezek gyerekek, és akkor gyerekként kell velük bánni. És ez amúgy az egyik legjellemzőbb rá, nem? Ő eldöntő, hogy kinek mi jó, és hogyha olyan hülye, hogy ő nem tudja, hogy neki mi a jó, akkor sajnos rosszul járt.
És ez, ami még nagyon jól mutatja a szövegnek a működését, hogy ugye elindultunk egy abszurd jelenetből, egy lomtalanítás után beállít oda egy ilyen csorba kis kutyaszoborkával, utána van egy kanosszajárás, és amikor már mi elkönyveltük magunkba, hogy ez az Emerenc, ez mennyire zsarnok és akarnok, akkor jön egy másik szereplő, aki mond egy másik szempontot, és az egész eddigi szövegünk, az egész eddigi tudásunk mindenről teljesen átértékelődik.
És ezt
azért hoztam ezt a példát, mert ez többször is, több szituációban is eljátszódik, hogy gondolunk valamit, az elveszülés gondol valamit.
Igen.
Megtesszük az értékítéletünket, egyszer az Emerenccel vagyunk, egyszer az elbeszélővel,
igen.
Egyszer meg csak értetlenkedünk, és utána mindig kap egy újabb és egy újabb megközelítést. És én ezért is gondolom azt, amit nem tudom, hogy te megfigyeltél-e, hogy nem túl hosszú a szöveg, viszont amikor így elkezded olvasni, mégis úgy érzed, hogy egy sokkal vastagabb könyvet olvastál. Tehát, hogy valahogy neked volt olyan érzésed, hogy ezek a mondatok, miközben nagyon egyszerűek, nagyon szépek, már-már líraiak, mégis iszonyatosan összetettek, rengeteg mitológiai, bibliai utalás van, tehát azért megmozgat egy nagyon komoly kulturális tőkét kell azért megmozgatnia a befogadáshoz, de hogyha mondjuk ezeket nem is tudod, mondjuk az aktuális bibliai szereplő az ki micsoda, akkor sincs gond, mert akkor is be tudod fogadni, viszont nagyon ebből a szempontból, hogy a mondatok mögött plusz tartalmak vannak, hogy mintha olyan dolgok is ott lennének ezekben a mondatokban, ami ugyan fizikálisan nincs leírva, de mégiscsak ott van, és neked mégiscsak át kell rajta magad rágni. Hogy neked volt ilyen érzésed? Vagy
nem, ezt nem vettem észre, de most így, ahogy beszélsz róla, nagyon, nagyon meggyőzőnek tűnik. Tehát, hogy tényleg ez van, hogy egy ilyen nagyon-nagyon sűrű ez a szöveg, ami mondjuk nyilván szintén összefüggésben van azzal, hogy ez az elbeszélő, ez azért elemzi mindig ezeket a szituációkat, és értelmezi saját maga számára, és ott jönnek mindig ezek a mitológiai, meg bibliai képek. Igen, jó, gondolkodnom kell rajta, de ilyen nagyon meggyőzőnek tűnt,
ez most úgy onnan jött, hogy néztem, hogy még mennyi idő elolvasni ezt a fejezetet, hogy lesz időm befejezni, és akkor így mondtam, hát ez csak 10 oldal, akkor ezt gyorsan be tudom fejezni, és akkor azt hittem észre, hogy még mindig tart. És hogy ez, de lehet, hogy ez csak az én...
Nem, ez tényleg nagyon sűrű, és nagyon, ahogy haladunk előre a történetben, egyre szövevényesebb. Annyit azért hadd tegyek hozzá, hogy ugye ezek most, amikor arról beszélünk, hogy az Emerenc az milyen agresszív, meg minden, akkor azt kell látnunk azért, hogy ez az ő szeretet nyelve. Tehát, hogy ő ezt mindent jó szándékkal csinál. Tehát, hogy ő nyilván az egy, amikor így direkt csesztetni akarja őket, de hogy azt is meg tudjuk magyarázni, ugye kiderül az élettörténetéből, hogy ezekre nagyon is jó oka van, de hogy igazából egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon suta szeretett nyelv ez az ő részéről, tehát egyszerűen nem tudja kifejezni, nincsen erre nyelve. És ugye van az a nagyon drámai jelenet, hát most azt nem tudom, hogy ez mennyire spoiler, hogy na mindegy, az a lényeg, hogy van egy olyan jelenet, amikor az Emerence minden észszerű határt áthág. Tehát, hogy egyszerűen az írónőik kölcsönkéri az ebédlőjét, vagy az anyja szobáját, és oda vár egy vendéget, aki aztán nem érkezik meg, és ebből egy olyan eszetlen és felfoghatatlan tombolásba kezd, hogy egyszerűen muszáj neki határt szabni valamiképpen. Na most nem tudom, hogy mennyire részletesen mondjuk el, de hogy ez egy ilyen nagy fordulat az ő kapcsolatukban igazából.
Igen, igen, és nehéz úgy beszélni róla, hogy nem mondjuk el, hogy miről nem beszélünk, de talán azt lehet mondani, hogy lesz egy nagyon fontos mondat annak a végén, hogy amikor először mondja azt Emerence, hogy valami jól esett, amit tett érted az elbeszélő.
Igen, tehát hogy belátja, na az a lényeg, hogy valahogy úgy alakul a történet, hogy az írónő az megbánja a reakcióját, és ezt jelzi is az Emerence-nek, és hogy itt alakul ki és akkor mondja is a szöveg, hogy onnantól kezdve szeretett. Mert hogy az Emerence az nem fogad el soha senkitől semmit. Ez is
igen,
egy ilyen nagyon
fontos,
kacifántos igen. Amúgy, ahogy ez a bocsánatkérés zajlik, hogy kér valamit az írónő. Tehát, hogy az a bocsánatkérés, hogy kér valamit az Emerence-től, akiről tudjuk, hogy ő adni szeret, de nem szeret elfogadni. Tehát, hogy itt az van, hogy furcsa módon itt az írónő az elkezdi az Emerence-nek a szeretet nyelvét beszélni. Tehát, hogy ő megérti, hogy az Emerence-nek az, tehát, hogy ő egy ilyen különleges mód, nem tudom, szerintem
abszolút,
elmondhatjuk, hogy enni kérna. Tehát oda megy, és bocsánat kérés helyett enni kér. És hogy ezt ezért hálás Emerence, hogy valaki megértette őt tulajdonképpen, vagy megértette azt, hogy ő hogy működik, nem? Tehát, hogy ez
abszolút.
Szerintem nagyon-nagyon szép jelenet, nagyon-nagyon szép.
Igen, és arra is emlékeztet ez a jelenet, hogy az ő kapcsolatuk az nem konstans. Tehát, hogy itt állandóan ilyen vibrálás van. Tehát ez egy ilyen folyamatos, mint az árfolyam, hogy egyszer lent van, egyszer fönt, egyszer szeret az Emerence, ha szeret, akkor nagyon szeret maga saját módján, és ez nagyon sokszor változik.
Meg arra is, hogy ez egy hierarchikus dolog. Tehát, hogy azzal, hogy oda megy az írónő és enni kér tőle, bocsánat kérés helyett, azzal elismeri azt, hogy azt a hierarchiát, ami köztük van. Aki ad, az ugye fölötte van annak, aki kap. És hogy furcsa módon van egy, tehát, hogy, és ezért hálás az Emerence, hogy az írónő az hajlandó az ő játékszabályai szerint játszani. És ez az ő számára ez valahogy a szeretet furcsa módon, hogy hagyják őt. Ja, mondjad.
És itt jön az, hogy mondtad a játékszabály. A szöveg többször is említi, hogy Emerence-nek sajátságos alkotmánya volt, sajátságos törvényrendszere van, amelyet talán a szöveg végig ezen gondolkozik, hogy hogyan lehet ezt az Emerence-féle alkotmányt megérteni. És szerintem erről beszéljünk egy kicsit, mert itt nekem volt még egy olyan érzésem, hogy sokáig ez a két szereplő, ez az elbeszélő és az Emerence, ez egy kicsit, mintha egy ilyen vallási disputává is lehetne ezt az egészet redukálni, ahol van egy a vallásosságát, hogy is mondjam, napi szinten megélő és nagyon mélyen megélő elbeszélő, és van egy, aki, van ez az Emerence, aki egy ilyen sajátságos módon gyűlöli az egyházat, erre megvan a jó oka, ezt most nem is kell annyira részletezni, nagyon nem gyűlöli az egyházat, ezt kimondhatjuk, ateistának is gondolja magát, de közben meg az az érzésünk sokszor, hogy sokkal inkább hisz Istenben, vagy valami teremtőben.
Él.
Sokkal keresztényebben nem csak gondolkozik, hanem él is,
én
mint
van.
Maga az elbeszélő,
igen.
Aki rendszeresen eljár templomba, és próbálja meg, és ez nagyon sokszor kigúnyolja az Emerence. többször is, provokálja is, de az elbeszélő minden egyes alkalommal arra jut, hogy mindezek ellenére igaza van az Emerencnek. És
Igen,
ez
mert
nagyon
hogy
érdekes.
Hogy ő az életével, tehát hogy az életével legitimálja tulajdonképpen ezt a dolgot, tehát hogy ő valójában keresztény módon él, csak ennek a külsőségeit utasítja el. Ugye azt mondtad, hogy jó oka volt rá. Hát azért az egy elég infantilis ok, tehát sok-sok évtized távlatából most nem mondjuk el, ugye, talán.
Ja, jó, de, nyilván, oké.
De
jó,
hogy,
jó,
hogy jó. Persze akkor rosszul esetett, meg jogos volt, de hogy igen, tehát hogy itt valahogy a munka és a hit van egymással szembeállítva, ugye, hogy vagy mondjuk el, tehát hogy azért nem járhat, nem tudott a templomba járni, mert ő vasárnaponként dolgozott már kislány korában, és amikor egy ilyen ruhaosztási akció van a háború után, csomagot kapnak, akkor ő is szeretne ruhához jutni, de nem számítanak rá, mert hogy nem járt a templomba, és ezért, hogy ne menjen el üres kézzel, tehát nem sértő szándékkal, adnak neki egy báli ruhát, az lehet, hogy az volt a fejükben, hogy majd esetleg el tudja adni. És ez tulajdonképpen ez okozza ezt a nagy szakadást, nyilván a személyes tragédián túl, ami hát
ami ehhez
szintén olyasmi,
kapcsolódik.
Amit nem mondunk.
De én meg közben meg azt is gondolom, hogy ezen felül, mert ez egy infantilis reakció erre, viszont azért az is látszódik, hogy amit a szöveg végig itt tematizál, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik mondjuk nem az egyház közösségen belül élik meg a vallásosságát, és az
Pontosan.
Egyház hivatali hierarchia erre hogyan reagál? Mert hogy ennek például lesz, most anélkül, hogy ezt is elmondanánk, de hogy ez megint elő fog jönni, hogy, és elnézést azoktól a hallgatóktól, akiktől csak ilyen, nem mondunk ki dolgokat, de tényleg, aki nem olvasta és talán kedvet kap, akkor ezek fontosak lesznek szerintem, hogy azon lamentál az elbeszélő, hogy mégis hogyan lehet úgy emberekhez viszonyulni, akik mondjuk nem a megszokott módon élik meg a kereszténységüket,
Igen.
vagy a vallásosságukat, és ez mit kezd a környezet, és mit tud kezdeni a hivatalos egyház, tehát hogy ezzel mit lehet kezdeni.
Igen,
szerintem
igen.
Ezek is, és ezek nagyon, és ez a sok millió gondolatfelvetésből az egyik.
Igen,
úgy,
és amúgy a szöveg az ez ügyben szerintem nagyon keresztényen áll a dologhoz, nem? Tehát, hogy
igen,
simán helyezkedhetsz az Emerencnek az álláspontjára, és azt mondja, hogy attól ő még, hát, tehát, hogy ő egy keresztény, csak nem lehetne erről soha meggyőzni.
Igen,
és hogy nem is ez
igen.
a fontos igazából, hogy most ki minek tartja magát, hanem az a fontos, hogy hogyan él. Például ez szerintem egy elég radikális teológiai állítás,
igen,
nem?
Igen.
Tehát, hogy...
És közben meg, hogy hogyan él, és hogyan gondolkozik a halottakról, a saját halottairól, hogy azt talán elárulhatjuk, hogy Emerencnek egyik nagy, tehát nem egy, hanem a fő célja, hogy ő az elveszített rokonait, a halottait, azt egy nagyon szép, egy különleges mauzóleumba helyezze el, és hogy majd ott egyesül az ő családja. És amikor
igen.
ezzel szembesíti az elbeszélő, hogy hát ez hogyan össze tehát gyakorlatilag a radikális Isten tagadással, akkor ő azt mondta, hogy a halottaknak meg kell adni a tisztességet. Tehát a halott...
Amúgy ez is egy kifejezetten nagyon infantilis dolog, nem? Tehát, hogy most
abszolút,
ez a szó, már mint akár a Freud értelmében is egy nagyon infantilis dolog, tehát, hogy egy ilyen egy eszeletlenül tragikus és brutális jelenetben lényegében percek alatt elveszíti az egész családját, horrorisztikus annyira, ahogy amikor elmeséli az Emerenc, akkor az írónak gondolkodik is, hogy ez egyáltalán igaz-e, mert annyira abszurd az egész történet, vagy annyira megrázó, vagy annyira drámai, mint egy jókai regényben kb. És erre ez a válasz, hogy majd ő visszacsinálja ezt a dolgot, tehát hogy láthatólag azért az Emerencnek, tehát hogy ez tényleg egy kifejezetten infantilis dolog. Másfelől viszont, amikor ugye a barátnőjük amelyik öngyilkos lesz, a Polett talán, egy ilyen vén kisasszony.
A Polett, igen.
Akkor viszont szélsőségesen racionálisan reagál, nem? Tehát azt mondja, hogy, hogy mit van ezen mit izélni? Hát rossz élete volt, szenvedett. Miért lett volna az neki jó, hogy tovább él? Tehát, hogy ilyen furcsa viszonya van igazából a halálhoz.
Igen, és nagyon furcsa viszonya van a művészetekhez is, meg magához az irodalomhoz is. Említetted Jókait, ott ennek kapcsán az gyorsan az jutott eszembe, hogy ott a Nincsen ördögben is azt beszéltük, hogy patika mérlegen van kimérve az, hogy hogyan működik a történet. Minden egyes információ morzsának van jelentősége. Annak is lesz jelentősége, hogy Emerenc fél a vihartól. Ez egy mellékmondat, ez egy félmondat, ami utána gyakorlatilag ez a kis magocska az első fejezetek után ez egy hatalmas nagy fává nő, és akkor fogjuk megérteni. Tehát erre mondom, hogy tehát minden egyes elejtett félmondat ott van, és amit mondtad, hogy, tehát, hogy azt kell tapasztalnunk, hogy ez a Szabó Magda a mesterségnek olyan szinten birtokosa, hogy tehát azt egy kevés íróra tudjuk ezt mondani, hogy ez így nagyon rendben van.
Így, és akkor egy kicsit
több, mint rendben van. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez magasan kiemeli a magyar irodalomban, és ezt is hozzá kell tenni, hogy mindezt úgy teszi, hogy közben ezt teljesen se veszed. Tehát, hogy itt közben meg
és
az
a
van, hogy...
is tetszi.
És ezt igen. És akkor itt van egy dolog, hogy az ami fölmerült még bennem, és ez egy olyan kérdés, hogy szerinted az Emerenc tudja ezt, vagy gondolja ezt, vagy sejti-e azt, hogy őt meg fogják írni? Hogy ő ennek az írónőnek, hogy ő ennek egyáltalán ő az elbeszélés, vagy, tehát hogy egyszerűen beemeli igen, az életébe. Igen, hogy igen. Ezen gondolkoztál?
Nem gondolkodtam, de nagyon jó kérdés. Most így hirtelen, hogyha végig gondolom, akkor szerintem dühös lenne. Tehát, hogy ő szerintem, bár a fene tudja, másrészt meg ugye emlékművet akar magának, tehát hogy ő eldönthetetlen igazából, tehát valami szokásos emerendszerű extrém reakcióra számítanék.
az biztos. És az emerendsz reakció...
És szerinted?
Szerintem az emerendsz tudja, hogy ő meg lesz írva, de igen. Nem törődik vele. Aha, nem törődik aha. vele. Tudja, de nem törődik vele. De ez csak lehet, hogy már az én túlgondolt megfejtésem, de ezen jó volt így egy kicsit elgondolkozni. Hogyha esetleg ezt hallgatja valaki, és azt gondolja, hogy ez egy értelmes kérdés, akkor tök szívesen várjuk rá a választ.
Igen,
Facebookon,
igen.
Vagy valahol, mert ez, szerintem ez egy érdekes dolog lehet. És akkor itt ezt úgy fűzném tovább, hogy közben a szövegnek a humoráról nem beszéltünk, mert van egy ilyen nagyon sajátságos öniróniája, mármint az elbeszélőnek, hogy tehát ő a magas művészetnek a művelője, és amikor szóba kerül az a dolog, hogy esetleg Emerenc szülőfalujába, nem esetleg, elhívják oda Emerenc szülőfalujába az író elbeszélőt, akkor az elbeszélő elhívja, hogy menjen vele, és az Emerenc úgy is néz ki, hogy rááll a dologra, de aztán nem tudjuk, hogy elmegye vagy nem, az egy szokásos emerenci fordulat jön. Igen. És ennek kapcsán, így az irodalom kapcsán szóba kerül a dolog, és akkor azt mondja itt az elbeszélőnk, hogy valami gyerekes ambícióval szerettem volna mégis megnyerni annak a szerintem ellenállhatatlan varázsnak, ami a klasszikus magyar irodalom. Egyszer elszavartam neki az anyám tyúkját. Gondoltam, ez a vers közel állhat hozzá, hiszen a jószágot szereti. Megállt a keze a portörlővel, rám nézett, csikorogva elnevette magát. Azt mondta, hihetetlen szövegeket tudok. Ej, mi a kő? Mi az, hogy mi a kő? Mi az, hogy ked? Így nem beszél senki. Fúdokolva mentem ki a szobából. És akkor így... és akkor, tehát, hogy itt látszik az, hogy közben meg így, tehát, hogy mennyire igaza van. Tehát, hogy most közben meg így, tehát, hogy így látod azt, hogy az Emerenc az így kíméletlen oda megy, és akkor még egy idézetet hoztam ide, hogy mikor egyedül maradtunk a lakásban, és ő is ráért, én is beszélgettünk. Arra változatlanul nem lehetett rávenni, hogy bármelyik munkámat elolvassa, de most már érintette, ha kedvezőtlenül fogadták. Az irodalompolitika hullámverését személyem ellen irányuló támadásnak érzékelte, felbűszült a kritikától, ingerült lett miatta, egyszer meg is kérdezte, ne jelentse fel a kritikust az alezredesnél.
Igen. De hogy ez is az ilyen majom szeretet, nem? Tehát, hogy fingom nincs, hogy mit csinálsz, de hogyha te csinálod, és hogyha ezt valaki kritizálja, az annak nincs igaza. Tehát, hogy ilyen végtelen szeretet van másfelől meg az emerencben, tehát, hogy ez is
érdekes. Igen, és itt most megint a kérdésre visszatér, az előző kérdésre, hogy most ez emerenc vajon tudja, hogy egyáltalán fölmerül-e benne, mert közben nagyon nem tud eldönteni az emerencről, hogy én ösztönösen okos-e. Amúgy többször mondja a szöveg, hogy ezzel a tudással ő akár miniszter is lehetett volna, tehát valami nagyon nagyra vihette volna az életben. De közben meg másfél meg nem tudjuk, hogy ez az emerenc, hogy ő tudatában volt annak, hogy ő benne lesz ebbe a szövegben.
Hát igen, nem tudom.
A másik dolog, ami szerintem még nagyon érdekes, és sokszor azt érzem, hogy miközben ez egy nagyon erős történet, közben vannak ilyen mellékszálak, olyan mellékszálak, amikor így ilyen filozófiai fejtegetésekbe bocsátkozik az elbeszélő, és itt az egyik, hogy a művészethez való viszony. Ez lesz egy érdekes jelenet, amikor az elbeszélő elmegy egy filmforgatásra, és az emerencet is elhívja, és akkor az egész már ott van, hogy az emerenc szépen kiöltözik. Az emerencről mindig azt kell tudni, hogy ő makulátlanul tiszta, ennek nagyon fontos, ennek jelentősége lesz, tehát ő mindig makulátlanul tiszta, megveti a papír zsebkendőt. Nála elképzeljük, hogy kiveszi a zsebkendőjét, az szétárad az illat, az ropogósra van vasalva. Tehát ez az emerenc, a tisztaság és elegancia, és akkor így kiöltözik erre a forgatás, és akkor ezt egy kicsit így mondja az elbeszélő, hogy hát azért most mit képzeltet, csak egy forgatás.
Igen.
És akkor van egy vitájuk ott egy Margit szigeti jelenet után, ilyen filmfelvétel után, még ennyit azért felolvasnék. Azt hiszi, a valóság látszatának felkeltése nem művészet? Kérdezi az elbeszélő emerenctől. Művészet? Ismételte a szót keserűen emerenc. Ha maguk csak ugyanazok volnának, művészek, akkor igazi volna minden, még a tánc is. Akkor meg tudnák tenni, hogy a lomb a szavuktól lebegjen, nem a szélverőgéptől vagy micsodától. De nem tudnak maguk semmit. Sem maga, se a többi. Bohócok mind. Még annál is hitványabbak, rosszabbak a latornál. Nem tudjuk, én legalábbis nem tudtam ezt, emerenc mondja ezt, de közben az elbeszélőnek érzem azt, hogy az elbeszélőnek azért van egy hihetetlenül szuper érzékeny reakciója a saját művészetére. És ez nagyon tetszik, ez az elbeszélő játék, hogy egyfelől a szereplője szájába adja ezeket a szavakat, de közben ez az attitűd, ez a folyamatos kételkedés a saját írás művészetében, ez végig benne van a szövegben, és ezt nagyon szerettem.
Igen, ez nagyon szép. Még egy dolog jutott eszembe, és az a anélkül, hogy elszpoilereznénk, és ez a mondjuk így a szövegnek a szerkezetét dicséri, hogy ugye a végén lesz egy, hát ugye tulajdonképpen a legdrámaibb jelenet az egészben, ott meg ugye az történik, hogy ez a viszony kettejük között ez megfordul. Tehát ezt a hierarchikus pozíciót, ezt a vezető pozíciót, ezt az emerenc az életének egy sajátos eseménye miatt átadja az írónőnek. És hogy ennek, és ő ugye ugyanúgy viselkedik ebben, mint emerenc. Tehát, hogy egy ilyen tükörszimmetrikus rendszer lesz, tehát, hogy az írónő az valahogy, tehát, hogy elkezd úgy viselkedni, elkezd úgy gondolkodni, meg úgy cselekedni, meg ugyanazok lesznek a motivációi, mint az emerencnek. Vagyis, hogy akkor is meg kell védenie, hogy majd ő tudja igazából, hogy lesz az jó. És hogy ez egy nagyon, nagyon tragikus és drámai dolog tényleg, mert hogy valami olyasmi történik, hogy azt nem érti meg az írónő, hogy ő azért kapta ezt a feladatot, hogy úgy cselekedjen, ahogy ő cselekedne. Nem tudom, hogy érted-e ezt a logikát. Tehát, hogy az írónő azt hiszi, hogy azt várja tőle az emerenc, hogy emerencként viselkedjen ebbe a szituációba. De az emerenc az azt várta az írónőtől, hogy ő Magdaként viselkedjen ebbe a szituációba.
Hogy Magdustaként.
Nem tudom, hogy érted-e. És hogy ez egy Szóval, hogy az egyik legbanálisabbnak tűnő probléma az ember életében, vagy minden ilyen emberi együttélésben, hogy hol vannak a másik méltóságának a határai. Hogy mit kell inkább képviselned, a másiknak az érdekeit, vagy a másiknak a méltóságát. És ez különösen ilyen idős beteg emberek kapcsán, ez egy tök gyakori, vagy hogy ez egy nagyon is kézzelfogható probléma, hogy emlékszem, hogy az apukám a halála előtt már nagyon rosszul látott, cukorbeteg volt, és a nagynéném azt mondta, hogy vegyek egy olyan lámpát, amiben itt tudom, nagyobb a fényereje. És mondtam az apukámnak, hogy akkor veszek egy ilyen lámpát. És mondta az apukám, hogy ne. Hogy ő neki nem kell, hogy ő a régi lámpáját akarja. És a nagynéném erre azt válaszolta, hogy cseréljem ki és kész. És jobb lesz az apámnak. Nem tudom, hogy érted-e, hogy ez egy tök nagy dilemma, hogy tudod, igen, hogy valakinek igen. Jobb lesz, de van-e jogod még ennek a tudásnak a birtokában is az ő akaratát semmibe venni. Még akkor is, hogyha tudod, hogy jobb lesz. Ugye az emerenc az mindig ezt csinálja. Ő mindig mindenkinek jobban tudja, igen, hogy mi a jó. Viszont ebben az utolsó drámai jelenetben sajnos az írónő is elkezd jobban tudni az emerenc helyet. És hogy ez lesz itt a nagy félreértés, hogy ő azért kapta ezt a feladatot, hogy Magdaként viselkedjen, nem azért, hogy emerencként, igen.
És közben meg, amúgy ezt tök jó, hogy mondod, mert erre így külön nem figyeltem. Most, hogy mondod, ez egy nagyon jó megfejtés. Ami viszont végigmegy a szövegben, és erről mi nem is beszéltünk, és ezért is jó, hogy ezt említett, hogy azért végigmegy a ilyen filozófiai elmélkedés a halálhoz való viszonyról.
Igen.
Hogy hogyan viszonyuljunk a halálhoz, hogyan gondolkozzunk róla, nem csak emberek halála, mondjuk állatok halála kapcsán is,
igen.
És az emerencnek is van egy ilyen nagyon erős védelmi mechanizmusa, és bizonyos helyzetekben tényleg ez a dilemma, hogy nem tudod eldönteni, hogy mikor teszel jót valakinek, és mikor ártasz neki, és hogy szerintem ez a szöveg pont ezen gondolkozik, és az elbeszél, meg végig ezen lamentál, hogy na mit kellett volna tenni. És nem véletlen akkor ez az első bekezdésű, tehát az álomjelenet, hogy ott van valami, amit ő nem tud megtenni, és hogy nem véletlen, hogy ez a jelenet jön vissza. Ez egy nagyon jó megfejtés, csak tök jó lenne róla ezt bővebben beszélni, de akkor meg már túllépünk azon a határon, akkor
meg
mindent elmondunk. De azt szerintem az egy nagyon jó vezérfonál lehet, hogy azért ez emiatt is tud ez a szöveg nagyon aktuális maradni mindig, mert hogy olyan dolgokat feszeget, hogy most mondjak egy dolgot, hogy azért mindig találunk pontot, hogy mitől lehet újraolvasni jól egy szöveget, tehát amikor valaki influenzás lesz, akkor ma nem tudod 2021-ben nem úgy olvasni, hogy az influenza az mit jelent, de hogy ez a szöveg ettől függetlenül iszonyatosan alapemberi értékeket folyamatosan körbejár, megkérdőjelez, és kíméletlenül vágja az arcodba a válaszait, amelyeket nem is biztos, hogy te egyáltalán fel akartál tenni kérdéseket, ő nemhogy fölteszi, föl is teszi, és meg is válaszolja, és nem is akárhogyan. Szóval ez például nagy erénye a szövegnek. Ez
igen, de mégsem így van, hogy nem száll, inkább csak azt tudatosítja, hogy ezekkel valahogy foglalkozni kell, nem? Tehát, hogy például,
igen, igen, igen.
Például mondjuk azt, hogy a szeretetnek ilyen következményei is vannak, hogy ilyen döntéseket kell meghozni, hogy most melyik érdekét képviseled a másiknak, vagy hogy tudod őt jól képviselni. Szerintem tényleg azt gondolom, hogy ez világirodalmi szinten is egy nagyon-nagyon fontos regény. Amúgy, ha jól tudom, a német recepciója az nagyon-nagyon erős volt, tehát hogy ott egy ilyen nagy robbanás volt a Szabó Magda.
Meg az egyik legfordítottabb szerzőnk is, tehát hogy az egyik...
Hát és nem véletlenül. És hogy mindez még egyszer mondjuk ki, hogy ez olyan módon, hogy ez közben mindenki számára hozzáférhető. Tehát, tehát, hogy ezt bárki elolvashatja tényleg, tehát, hogy nincs ez az érzésed, hogy valamilyen elit klubnak a tagja vagy, hogy tudsz Szabó Magdát olvasni, hát mindenki tud.
De közben meg az kell, hogy bocsia, szabadba vágok, de közben meg azért nem könnyű Szabó Magda olvasónak lenni olyan értelemben, hogy másfelől meg olyan szintű figyelmet igényel, követel magának, egy kicsit úgy, mint az emerenc, hogy szóval neked nagyon ott kell lenni olvasóként, de ez egy ilyen nagyon Tehát, hogy itt van egy ilyen erős
De ezt észre se
hierarchikus
veszed,
viszony.
nem?
Észre
Tehát
se
be vagy
veszed,
vonzva.
de be vagy vonzva, és ott
Izgalmas.
vagy.
Ott van ez
Igen.
a sztori, mi, hogy, honnan, mi, hogy lett ilyen ez az emerenc, nem? És ott
Igen,
végig van
igen.
ez a szál, hogy hogy lett ilyen, miért történik mindent.
És akkor már azt hiszed, hogy tudod?
Igen, azt hiszed, hogy tudod, és nem. Mi lehetett az a tragédia, mi lehetett az a nagy bűn, amit elkövetett az írónő, ugye, amit az első oldalon elmond. Mi lehetett az a bűn, amit elkövetett ellene? Hát csak az, hogy rosszul képviselte igazából.
Akkor most a következő rész, ez a polcomon találtam lesz. Marca most mondta, hogy ő nem talált semmit, úgyhogy én fogom képviselni ezt a rovatot. Én pedig egy Eszterházy Péter könyvet hoztam. Ennek a címe a Szabadság nehéz mámora. Ez egy esszéválogatás, és ebben a könyvben van egy esszéje Eszterházynak Szabó Magdáról, ebből szeretnénk majd egy részletet felolvasni. És még egy érdekes dolog, hogy ezt többeknek is szoktam mondani, a ismerőseim ezt már lehet, hogy hallották tőlem többször is, hogy nagyon érdekes visszaolvasni Eszterházy esszéket, mondjuk az Elefántcsontoronyból, az egy nagyon jó példa rá, hogy így megértsük a mai helyzetet, hogy az akkori helyzetre reagál valamit az Eszterházy, hogy mondjuk történt a rádióban valami incidens, amit így lábjegyzetelnek, lábjegyzetelve van már akkor is, nekünk rá kell keresni, hogy mi is volt a szituáció, és a mai értékrendünkben, a mai mértékegységben egyszerűen még nem értjük, hogy úristen, ezen miért lehetett kiakadni. Tehát, hogy is mondjam, a tűrőképességünk az nagyon megerősödött, és ezt azért mondom, hogy ez egy rossz dolog. Úgyhogy ez érdekes, hogy néha így nem árt visszaolvasni ilyen esszéket, mert akkor egy kicsit látjuk, hogy most miben vagyunk. Na de vissza erre az esszére, ennek az a cím, hogy az Ókútról, és ebből egy részletet olvasnék. Azt írja a szöveg, és Eszterházy Péter, hogy 20 éve jelent meg a régi módi történet. Akkor olvastam együtt az Ókúttal, melyre Batta Imre hívta fel a figyelmemet. Így is maradt meg bennem, jó emlékezetemben, mintha egy könyv volna. Mégpedig fontos, jó könyv, illetve a fontos, az értelmezhetetlen. Legfőjebb a jó részeként fontos, mert jó. Előre megfontolt szándékral újra kívántam olvasni, azon önös célból, hogy fölhívjam rá a figyelmet, hogy javasoljam az irodalomnak, a szakmának és a nagy érdeműnek ezen könyv újraolvasását. A tudós szakembereknek és a tudós civileknek, miképpen a tudatlan civileknek és a tudatlan szakembereknek. Istenem! Ha üres halmaz, hát üres halmaz. Addig is, akinek nem inge. Az irodalom folyamatosan újraolvasandó, és éppen az újraolvasás adja meg, hogy mit olvassunk újra folyamatosan. Úgyhogy mindenki csak arra biztatunk, hogy olvasson Szabó Magdát, olvasson minél több Szabó Magdát, és hogy még egyszer ez a Szabadság nehéz mámora című esszékötetben jelent meg. Akkor nincs más hátra, mint hogy a következő műsor könyvét beszéljük, és egy kicsit a terveket. Én arra gondoltam, hogy még legyen egy adásunk a nyári szünet előtt, és mit szólnál ahhoz, hogyha egy ilyen őrkény is jó, de mi lenne, hogy egy rejtőszöveget vennénk elő?
Igen,
szó van róla.
Az de jó, akkor melyik, az ilyen keretes melyik... lesz akkor az évad, mert ugye az is ilyen ifjúsági olvasmányom nekem. Hogyha esetleg a Piszkos Freda kapitányt vennénk, az volt az első rejtő, amit én olvastam, és máig azt tartom a legjobbnak. Nyilván ezzel összefüggésben, hogy az volt az első, amit olvastam, de szerintem az nyelvileg is izgalmas.
Jó, az egy teljesen jó évadzáró lesz, teljesen jó.
Igen, és egy ilyen eszenciája tulajdonképpen a rejtő világnak.
Szuper, akkor legyen Rejtő Jenőtől a Piszkos Freda kapitány című szöveg, és akkor ezek szerint egy évad az 10 részt fog jelenteni.
Egy évad az 10 részt, így van. Na, és akkor jövő alkalommal meg megnézzük a statisztikáinkat, mit szólt itt a nyilvánosság előtt, hogy befutott-e már Afrika, meg ne féléke.
Jó, oké, akkor erre is kitekintünk, hogy is mondjuk a hallgatói ütőjére helyezzük a mutató és középsúlyunkat. Úgyhogy
én
nagyon szépen,
szeretném.
Akkor az egész tegyerünket ráhelyezzük a hallgatói lüktetésre. Úgyhogy nagyon szeretném, ebben a kicsit képzavarba bele is kuszálódva szeretném mindenkinek megköszönni a figyelmet. Én Neszlás Sándor voltam.
Pedig Mészáros.